Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke, az Inforádió arénájának vendége. A beszélgetést felvételről hallják, délután rögzítettük. Elnök úr, milyen információik vannak arról, hogy a DK választói igazából mit akarnak? Mert a választói bázisokat mindenki szokta mérni, még azt is, hogy melyik másik politikai erőt utasítanák el, vagy szeretik a legjobban. Mit akarnak a DK-sok?
Hát muszáj mondanom egy furcsa, vagy furcsán tűnő szöveget. Én pontosan tudom, a DK választóinak egy része az nem a DK politikáját követi akkurátusan, hanem Gyurcsány Ferencet.
Ezért Gyurcsány párt.
Karakteres pasi vagyok, utálnak és szeretnek.
Megosztó személyiség, ezt szokták mondani.
Minden karakteres politikus megosztó személyiség, Orbán Viktor és Obama megosztó személyiség, nem langyos fajták vagyunk. Vannak ilyenek a mi pártunkban. Az is nagyon világos, hogy a mi pártunknak az identitásához hozzátartozik ez az öszödi igazság, amit mások öszödi hadugságnak gondolnak. Azért én független attól, hogy egyébként az uralkodó narratíva mit gondol erről, újra-újra is visszatérek a szövegeimben, ezt tőlem szokták hallani, ha nem is hivatkozom rá, de ugyanazokat a fordulatokat és mondatokat beleteszem azóta is sokszor a beszédeimben, mert ez a mi identitásunknak a része, hogy ott történt egy kísérlet megváltoztatni a magyar politikának a folyását. A mi pártunk alapvetően városias párt, legyen polgári képződmény, a mi támogatóink többen vannak városban és nagyobb településeken, és erősebb gondolata az öngondoskodás, az önmagamért viselt felelősség, a nem államtól való függésnek az ügye, és talán furamodon legmarkánsabban az összes párt közül mi azt gondoljuk, hogy ez a piacgazdaságnak hívott cucc, ez jó. Nem jól csináljuk. Nem jól szabályoz az állam nagyon sokszor, de mi nem mondjuk azt, hogy lehet, hogy van egy harmadik megoldás itt a újkori, legújabbkori kapitalizmus és a szocializmus között, keressük a Kert Magyarország gondolatát. Erre időnként el szoktak tévedni én szerintem a politikus társaink.
Konkrét politikai cselekvésekre a választóik indítják-e önt, vagy a Demokratikus Koalíciót? Tehát mondják-e, hogy csapjon bele Mesterházi Attila kezébe, utasítsa el Bajnai Gordont, vagy fordítva?
Abszolút. Amikor mi a tárgyalásokra készültünk, akkor ahogyan én korábban nekik megígértem, én nem veszem a bátorságot, hogy én magam eldöntsem, hogy mi a pozíció. Az nyilván természetes, az elnökség az erről mindig tárgyal, szinte folyamatosan ült az elnökség az elmúlt hetekben. De amikor már, hogy világosabb volt a kép, akkor összehívtuk az országos tanácsot, ez 40-50 ember, és a legvégén pedig valamennyi választókerületi vezetőt múlt héten. Mindent azt arra téve, amit én tudtam erre a történetről, azt elmondtam, hogy milyen pontokon lehet vita, mit gondoltok, hogy mit kell ezzel csinálni, és miután 2-3 naponként vidéken vagyok, a vidéki turnék mindig úgy fejeződnek be, hogy este a helyiekkel elmegyünk egy rövid vacsorára, ott nagy helyi átlag magyar polgárok ülnek, akik nincsnek benne a politika közepében, ott a végén politikáról esik szó, mit csináljunk, mit gondoltok, miben van igazam, miben nincsen igazam. Hát mondanak olyat is, ami nyilván nem tetszik nekik.
Külön Bajnai Gordonnal tárgyal?
Nem.
Külön Mesterházi Attilával tárgyal?
Most nem. Most nem.
Ez korábban sem volt taktika? Mi volt ennek a tárgyalási hármasnak a menetrendje?
Én egy ponton vagyok nagyon bizonytalan, hogy jól csináltam-e. Abban, hogy amikor elkezdődtek a tárgyalások az MSZP és az E14 között, én azt gondoltam, hogy természetes, hogy ők tárgyalnak, hiszen ott van miniszterelnöki ambíció. És persze beszélhetünk politikáról, tök világos volt, hogy ez ezen múlik, hogy meg tudnak-e állapodni. És mert ez a kérdés, nekem nem kell ott ülni annál az asztalnál, hogy az a mi politikánk, és ez lett hosszú vita után, hogy mind a kettőt el tudjuk fogadni. De ennek az lett a vége, hogy kötöttek olyan megállapodást, amire nem volt politikai felhatalmazásuk. A teljes összefogásra volt. Az ország felosztására és a többi fél kiszorítására nem volt. Most utólag időnként azt gondolom, hogy lehet, hogy nekem előbb le kellett volna, hogy essen a tantusz, hogy ennek ez lesz a vége.
De ezt miért volt olyan nehéz belátni, már elnézést nem tiszteletlenkedni akarok?
Hát nyilván nem vagyok elég tehetséges, gondolom én. Hát azért.
Ha valami egészről ketten tárgyalnak, de hárman kellene, akkor a kettő előbb-utóbb fel fogja osztani a tortánál is, így van ez.
Jó, akkor mondok egy elvibb szöveget. Nekünk sok bajunk van Orbán Viktorral, az egyik bajunk az, hogy úgy tesz, minthogyha ő lenne Magyarország. Pillanatnyi többségét, ami megvolt 2010-ben, hogy ma megvan, azt nem tudjuk, azt azonosítja az ország egészével. Én nekem nem tetszik ez a magatartás. Nem sajátítjuk ki az országot. Mindig rész vagyunk, mi csak az egészhez képest. És azt gondoltam, hogy ha ezt így gondoljuk az ellenzéki oldalon, akkor mindenki tudja, hogy így is kell viselkednie. Az MSZP és az E14 nem egyenlő az ellenzékkel. Nem lehet leváltani egy kormányt olyan kultúrával, amely kultúrát egyébként éppen nem fogadunk el azon az oldalon. De lehet, hogy a hatalom az nagy úr, és hogy gyarló mindegyikünk egy kicsikét, és hogyha van esélye, akkor így tesz. De azt gondolom, hogy nem a jobboldali kisujátító politikát akarom fölváltani egy baloldali kisujátító politikával. Az DK-n kívül is vannak még balliberális oldalon mozgalmak, szervezetek. Én egy sokkal nyitottabb, fairebb, korrektebb világot képzelek el. Annak a tudomásul vételével, hogy állati színes ez a Magyarország, és állati színes a balliberális oldal is.
Ebben a színes oldalban tárgyalásokat a DK folytat, például Fodor Gáborral, aki járt Mesterházi Attilánál hasonló eredménnyel, mint ön.
Nyilván a Gábor is érezte, hogy itt valami nem megy jól, ezért aztán az elmúlt egy hétben nagyon sokszor keresett, és sokszor beszélgettünk. Korábban legfeljebb telefonon. És azt mondtam, miután kiderült, hogy nincsen megállapodás, hogy gondoljuk végig, hogy lehet-e, szabad-e együttműködni. Mi nem ismerjük egymás szervezeteit. Én szinte semmit nem tudok a liberális pártról magunk között, szóval a Gáboron kívül egy vezetőt nem ismerek ott. Nem olvastam még a programjukat, bár gyanítom, hogy azon azért sok kapcsolódási pontot lehet találni, és van egy súlyos közjogi probléma. És ennek még ma nem látom a megoldását. Ha a Gábor ahhoz ragaszkodik, hogy őnek önálló frakciója legyen, és úgy látom, hogy igen, akkor DK liberális párt listát kellene csinálni, akkor már 10% a bejutási küszöb. Miközben én állati magabiztos vagyok abban, hogy ha mi önálló listán indulunk, ez legalább 7-8% lesz. Minden zsigeremben ezt érzem, hogy ennél csak többlet is kevesem. 10%-os határt nem biztos, hogy elmernék vállalni úgy, hogy a liberálisok segítenek még engem hozzá a mai erejükkel. Van még egy verzió, hogy közös választási pártot hozunk létre. Na, de hát én épp azon küzdök, és két éves tapasztalattal tudom, milyen állati nehéz ez, hogy megtanulják a választók a Demokratikus Koalíció nevét, vezetőit. 6-7-8 hónapra választások előtt, hogy szabad-e csinálni. Ebben ma végtelenül bizonytalan vagyok. Márpedig a mai választói törvény értelmében úgy látom, hogy e kettőn kívül harmadik variáció nincsen. Úgyhogy nem tárgyalunk, beszélgetünk, értelmezzük a helyzetet.
De nem is készülnek arra, hogy valami szorosabb együttműködés lesz belőle, amit második érvként mondott, az elég vastag ahhoz, hogy ilyen ne legyen.
Végig kell gondolom, ez egy kétnapos történet. Én mindenkivel nagyon szívesen beszélgetek, és nekem nincsen, én nem vagyok finnyás a demokratikus oldalon, hogy nem tárgyalok. Most ott tartunk, hogy a Gábor is gondolkodik, meg mi is gondolkodunk, hogy mi a csodát lehet ezzel csinálni. Ha úgy látjuk, hogy van megoldás ilyen ügynek, ráadásul politikailag vállalható és hasznos, akkor lehet egy pont, hogy tárgyalni kell, kvázi hivatalosan. Nagyon-nagyon, hogy messze vagyunk még ettől, de én lennék egy utolsó gazember, hogy aki az összefogást propagálom mindenhol, most, amikor láthatólag töredezettebb ez az oldal, hirtelen én is finnyáskodni kezdenék, és azt mondom, hogy jaj, a liberálisokkal nem, mert nem tudom, hogy 5 szavazója van neki, vagy 10 000, lehet, hogy arra 10 000-re van szükség. Fogalmam sincsen.
Semmilyen bejutási küszöb nincs az ön irodájában? Hány szervezete van, milyen országos lefedettsége, ki dolgozik neki, mekkora támogatottsága? Semmi? Bárki mehet?
Arról, hogy beszélgessünk, őszintén szóval arra nincsen. Arra nincsen. Miért lenne? Nem tudom, hogy a végén hány szavazat fog dönteni. Meg a kivagyiság ebben az ügyben rossz tanácsadó, én szerintem. Én a háttérben nagyon fogfajta szervezettel beszélek, tárgyalok. Az igaz, hogy mi hármunkon kívül egyelőre érdemben mérhető, országosan valamennyire képített párt nincsen ma még több. De örömmel hallgattunk meg a Gábort is, meg mást is. Ugyanok a emberi viszonyaink, hogy nem kell nekünk ebben finnyáskodni.
De van olyan szervezet, amelyben lát fantáziát is?
Most nem nagyon, ha őszinte vagyok. Nem tudok magának olyan szervezeteket mondani, amelyeknek a politikai támogatása, velünk való együttműködése az eljuthat olyan szintre, hogy azt mondhatnám önnek, na, hát publikus a mi kettőnk együttműködése, és hogyha ezt világossá tesszük, biztos vagyok benne, hogy tízezreket fog hozni ebbe a kampányba. De én tudom akceptálni azt, hogy valakinek parlamenti ambíciói vannak, vagy önkormányzati együttműködési ambíciói vannak, azt akarja, hogy frakció legyen. Hát hallgassuk meg, gondoljuk végig, legyen türelmünk. Ne beszéljünk magas lóról csak azért, mert én már jobban állok. Lehet, hogy éppen az 5 centi fog hiányozni, hogy fölkapaszkodjunk a nyerekbe.
Önök, hogy képzeli el a lehetséges szavazót, aki még nincs meg, de meg kell győzni, hogy meglegyen?
Ma 4 millió 100-200 ezer ember akarja ennek a kormánynak a bukását, és 2 millió 3-4 a maradását. Ilyen nagy különbséggel és elutasítottsággal 94 óta még soha a kormány nem tudott hatalmon maradni. De az is igaz, hogy a bizonytalanok egy része azért mondja magát bizonytalannak, mert nem akarja megmondani egy idegen embernek, hogy kire szavazna, egy kérdező biztosnak, aki fölhívja telefonon, vagy oda megy. Egy másik része meg azért, mert nem jó neki sem Esterházy, se Bajnai, se Gyurcsány igazából. De ha ezek nagyon kormányváltást akarnak, akkor egy nagyon heves kampány, ami lesz, ebben egészen biztos leszek, nagyon magas részvétellel, arra fogja őket ösztökélni, az utolsó napon eldöntsék, hogy ugyan nem szeretem ezt a Esterházyt nagyon, de hát még mindig a legszimpatikusabb, és ha választani kell az Orbán meg Esterházy között, akkor inkább Esterházy kicsikét remegő kézzel, vagy befogott torral oda szavaz, vagy ezt el tudom mondani a saját nevemmel is. Szerintem magas részvétel lesz, és ahogy egy sor jobboldali szavazó egyébként talán már nem szereti, nem kedveli Orbán Viktort, de azt fogja mondani, hogy na ne, hát ha az a választék, hogy inkább Esterházy vagy Gyurcsány, akkor még mindig ötször inkább az Orbán Viktor maradjon. A szavazók egy része ilyen. Ezt tudomásul kell venni.
Azt mondta a beszélgetésünk elején, hogy nagyon kemény kampányra készül. Támadni fog jobban, mint az MSZP és az Együtt. A támadáson általában a támadott politikust szokta erősíteni. Hova lövi be a kampányának a célkeresztjét?
Én nem a politikus fogom támadni.
Elválasztható a kettő egy?
A politikáját fogom támadni.
Elválasztható?
Abszolút.
A saját bőrén érezte?
Abszolút. Nem, engem személyemben támadtak, folyamatosan. Személyemben.
De mindig azt mondták, hogy a politikáját támadják.
Hozzátették, de most hát legyünk normálisak a választóinkkal. Hát ha körülnézzünk a világban, pontosan tudjuk, és akkor fogalmazzak elegánsan. Nem negatív kampány kifejezést fogok használni. A kampánynak, a kritikai kampány az egyenrangú része a programkampánya, hogy mit fogok csinálni. Ez a jobb és a, mint a lábunk, a jobb és a bal lábunk. Az egy romantikus képzelgés, hogy csak a programok vitája zajlik. Nem vagyok túl jó futball hasonlatokban, de a focinak is van támadó sora, és van védelmi sora természetesen. Ebben az ügyben is nyilván a mondani való egy része az, hogy mi a baj ezzel a kormánnyal, ezzel a rezsimmel, én ebben kérlelhetetlen leszek. Időnként nyilván fogom kritizálni a jobboldal politikusait, a miniszterelnököt kiváltképpen, és egyébként én most szombaton délután van a Szabadsághídon nekünk egy nagy rendezvényünk, egy évadnyitó nagygyűlés, ott először változnak a hangsúlyok a mondani valóban, eddig inkább kritikát csináltam, mostantól egyre inkább arról is fogok beszélni, hogy mit csináljunk akkor, hogyha győzünk.
És azt el tudja majd magyarázni, hogy ha győznek, akkor ki fogja azt megcsinálni, amit ön most úgy mond, hogy ha győzünk, megcsináljuk? Magyarán rá lehet-e venni a miniszterelnököt, aki ha győznek, akkor Esterházyra törölni? Ez egy kicsit bonyolultan hangzik, de ezt a kérdést fel kell tenni.
Abszolút, abszolút. Mit lehet mondani a választónak? Annál nagyobb befolyása lesz a mi gondolatainknak, a mi politikánknak, minél nagyobb támogatottsága van a pártnak. Egy kisebb koalíciós partner az nem egyszerűen csak arra kell, hogy hozza az ő szavazóit és a parlamenti helyeit, mert akkor előbb-utóbb felborulna a koalíció, hanem igen, egy sor ponton figyelembe kell venni az ő politikáját, a nagyobb nem csak diktálhat. Tehát egy kényes kompromisszum. még egyszer mondom, annak az elfogadásával, hogy az esetek nagyobbik részében a nagyobbik párt álláspontja lesz a domináns. Ha akarjátok, hogy ez az álláspont ott legyen a következő kormányban, nem kizárólagosan, de legalább kompromisszumok révén, akkor tessék bennünket támogatni. Hát belátom, ez bonyolultabb, mint hogyha nekem 40%-om lenne, két párti rendszer lenne, és azt mondanák, hogy vagy ő győz, vagy én győzök, aki győz, az maradéktalanul csinálhatja a politikáját.
Ez önhívei, nem tudom mennyire ismeri őket, nyilván személyesen nem, de elfogadják önt, mint a kompromisszumok robotosát? Bocsánat a kifejezését.
Hát engem általában a kompromisszumok robotosaként ismernek. Nem ez a karakterem. De tudja, éppen tegnap mondtam valahol egy félnyilvános politikai beszélgetésen. A legfontosabb dolog talán, ami velem történt az elmúlt sok-sok évben, hogy hát hogy mondjam, talán bölcsebb lettem, érettebb lettem. Többet hallgatok és kevesebbet beszélek. Nem nyilvánosan, mert nyilvánosan beszélni kell az embernek. Hogy ma már nem gondolom azt, hogyha valamiben hiszek, akkor másnak is abban kell hinnie. Velem ma sokkal könnyebb megállapodni, mint 5-6-7 évvel ezelőtt. Akkor őrülten hittem abban, hogy amit én gondolok, az csak az lehet a jó. Kellett el a pár év, meg pár pofom, hogy ezt megtanuljam.
De abban hisz, hogy győzhet, ha nem is 2014-ben, utána 2018-ban?
Abban hiszek, hogy 2018-ra a demokratikus koalíció ennek az oldalnak akár a legnagyobb pártja lehet. Ebben hiszek.
Ha a legnagyobb pártja lehet, akkor az azt jelenti, hogy győzelemért akar menni. Legkorábban 2018-ban. Ezt jelenti?
Ön már többet mond, mint én, azt mondja, akar menni. Azt nem tudom. Azt tudom, hogy szerintem, amit mi képviselünk, ezt a fajta polgári baloldali mentalitást, amiben van szabad elvű árnyalat, rész, hosszú távon Magyarország itt Európában csak ezzel lehet sikeres. És ahogyan távolodni fogunk egy sor kudarctól, rendszerváltozástól, talán mi, magyar polgárok is ebből többet fogunk érteni. Nem hiszem, hogy azzal a politikával, amit ma az ország többsége kíván, azzal az ország sikeres lehet. Ma nekem még kisebbségem van. Ha 50 jó politikus lennék, akkor sem lenne többségem, mert amit gondolok, azt a többség nem osztja. De ez rendben van. Miután az ember nem akar minden nap miniszterelnök lenni, ezért olyan jó egy ilyen politikát csinálni, amiben nem azon kell gondolkodnom, hogy hogyan kell a választók tőlem eltérő igényét kielégíteni, döntsék el a választók, kellek én nekik, vagy nem.
És be tudja lakni, be tudta már lakni az ellenzéki politikus hatalom nélküli szabadabb életét, azután, hogy volt miniszterelnök?
Igen, azt hiszem. Én nagyon jól megvagyok a bőrömben, meg kell magának valljam. Tudom empátiával figyelni a mai miniszterelnöknek a küzdelmeit, egyébként személyesen. Tudom, micsoda pokoli terhelés alatt van, és ez független attól, hogy milyen politikát csinál. Bennem ma olyan vágyak, hogy de szeretnék én ott ülni a helyébe. Nincsenek. Akkor lenne baj, hogyha az én lehetőségeim és az ambícióim kereszteznék egymást. Miután sem lehetőségem sincsen az ország relatív többségének a támogatását megszerezni, sem ambícióm nincsen ma arra, gyanítom, hogy a belátható időből nem lesz, hogy én szeretnék miniszterelnöknek lenni, ez egy lelki béke, én magával úgy tudok itt beszélgetni, hogy nem kell elővennem paneleket. Hogy ja Istenem, azt nem mondjam ki, mert akkor abban baj lesz. Azt mondom magának, amit gondolok. Ez az élet egyik legnagyobb ajándéka, hozzáteszem, ez a közepes és kispárti létnek is egy nagy ajándéka. Egy 40%-os pártnak, hát végig kell állandóan gondolni, hogy hát itt mögöttem van 2,5 millió ember, hát őket azért árnyaltan kell megszólítani, mert megsértem az egyiket vagy a másikat.
Elnök úr, köszönöm a tájékoztatást. Az elmúlt egy órában Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, a Demokratikus Koalíció elnöke volt az Aréna vendége. A beszélgetést felvételről hallották.